mondjam, érdekesebben a haza témaköréről, mint egy olyan személy, aki a szlovákiai Rimaszombaton született magyar-szlovén szülők gyerekeként élt Budapesten, Mariborban, Triestben, Párizsban, Prágában, csak Prágában, Leningrádban, Szentpéterváron, nem tudom, kihagytam-e várost, de a Zürichben, és egyébként meg Zürichben él. Tehát hadd köszöntsem a következő beszélgetés vendégét, Ilja Rakuzát, Nurma Rakuzát, valamint a beszélgetésben még Kurdi Imre fog részt venni, aki Ilja Rakuza könyvét, a Rengeteg Tenger című könyvet fordította, és a beszélgetésünk gyakorlatilag egy felolvasás után fog elkezdődni, mert hogy Ilma erre az alkalomra írt egy szöveget, amelyet német nyelven fog felolvasni, tehát német nyelven is született ez a szöveg. A szöveg felolvasása után kezdünk beszélgetni többek között a szövegről, illetve a regényről is.
Jó estét kívánok! Talán sokan éhesek, és inkább ennének valamit, mint hogy most engem hallgassanak. Tehát nagyon intenzív ez az egész szimpózium, amit jó is szerintem. Akkor elkezdem. Németül fogok olvasni, de itt van a két fordítás, a magyar és az angol. Guten Abend. Warum sprechen wir von Heimat und nicht von Heimaten? Das deutsche Wort Heimat ist von Heim abgeleitet. Es meint also einen Ort, wo man zu Hause ist. Das gilt auch für das ungarische Haza und für das slowenische bzw. serbokroatische Domovina. Im russischen Rodina steckt die Wurzel Rot, was Geburt bedeutet. Heimat wäre also der Ort, von dem man geburtsmäßig abstammt. Anders im Französischen und Italienischen, Patrie oder Patria leitet sich vom Wort Vater her, Heimat gleich Vaterland. Sich irgendwo zu Hause zu fühlen, ist ein schöner, ein legitimer Wunsch. Aber muss es ein Land sein, dazu eines, das mit Herkunft und Geburt zu tun hat? Was, wenn mich ein Ort weit ab von meinem Ursprungsland viel tiefer berührt? Und was, wenn mir nicht die Orte, sondern Menschen das Gefühl vermitteln, zu Hause zu sein? Freunde, die über den ganzen europäischen Kontinent verstreut sind und bei denen ich, ob in Wien, Paris oder St. Petersburg, jederzeit Unterschlupf finden kann. Zum Thema Freunde, auch Bücher gehören zuverlässig dazu. Meine über viele Jahre zusammengetragene Bibliothek gibt mir Halt und Geborgenheit. Das tut auch die Sprache, in der ich mich mehrheitlich bewege und in der ich meine Bücher schreibe, das Deutsche. Was wäre ich ohne sie? Obwohl ich sie erst nach dem Ungarischen, Slowenischen und Italienischen im Alter von 6 Jahren erlernt habe, ist sie zu meiner Welt geworden, einer unbeschreiblich reichen, vielfältigen Welt, deren Möglichkeiten ich noch lange nicht ausgelotet habe. Aber nie würde es mir einfallen, meine Verbundenheit mit der deutschen Sprache auf das gesamte Kollektiv auszudehnen, das diese Sprache spricht, oder gar auf Deutschland. So wenig wie der Adressat meines Schreibens ein Volk ist. Kollektive sind meine Sache nicht. Ein Zugehörigkeitsgefühl zu einem Land geht mir völlig ab. Ich wurde als Tochter einer Ungarin und eines Slowenen in Rimavská Sobota, Rimaszombat, geboren. Meine nomadische Kindheit spielte sich in Budapest, Ljubljana, Triest und Zürich ab. So lernte ich früh, dass das Leben aus Umzügen und Ortswechseln besteht. Wurzeln habe ich nie schlagen können, es sei denn Luftwurzeln. Nationalflaggen, Nationalfeiertage mit Aufmärschen und Pomp sind mir suspekt. Von Patriotismus verstehe ich nichts. Es bleibt mir rätselhaft, wie man sich mit einem Land und einem Volk identifizieren kann, ohne sogleich in Gewissensnöte zu geraten. Zweifellos fehlt mir ein Gen für kollektives Feeling, oder aber ich bin schlicht immun gegen alles, was nach heimatlichem Stall und nationalem Stolz riecht. Beim Anhören von Nationalhymnen bekomme ich Gänsehaut. Nationalmannschaften irritieren mich. Das Präfix national klingt für mein Ohr nach Abgrenzung, um nicht zu sagen nach Ausgrenzung. Damit will ich nichts zu tun haben. Interessanterweise äußerte sich unlängst die junge Schriftstellerin Olga Gryasnova ganz ähnlich. Zitat: Ich weiß nicht, was das ist, Heimat. Das war für mich noch nie wichtig. Dieses Wort hat was von Ausschluss, von Ausgrenzung. Es bedeutet Russland den Russen, wie Putin gerade bei einer Wahlveranstaltung gesagt hat, oder Deutschland den Deutschen. Gryasnova wurde 1984 als Kind russisch-jüdischer Eltern in Baku geboren und kam 1996 als Kontingentflüchtling nach Deutschland, wo sie bis heute lebt. Sie kennt weder ein Heimatgefühl noch Heimweh. Ein Defizit, mögen da manche sagen. Euch geht was ab. Und vielleicht haben sie sogar recht. Es mag in der Tat schön sein, sich einer Dorfgemeinschaft, einer Talschaft zugehörig zu fühlen, einem Stadtviertel von Budapest. Die Vertrautheit mit den lokalen Gegebenheiten und Traditionen kann Geborgenheit bedeuten in einer Welt, die auf Globalisierung setzt. Ich würde in diesem Falle von engster Heimat sprechen, wie dies die schweizerische Schriftstellerin Erika Pedretti getan hat. Wer das regionale, lokale pflegt, ist noch lange kein Chauvinist, ganz im Gegenteil. Aber was macht man, wenn man, wie ich, unverwurzelt ist? Wenn zu Hause überall und nirgends ist, wo holt man sich sein bisschen Heimatration? Denn es liegt mir fern, meine Heimatlosigkeit zu idealisieren oder in den Fußstapfen des russischen Philosophen Leo Schistow eine zeitgenössische Apotheose des Unverwurzeltseins zu verfassen. In meinem Erinnerungsbuch Mehr Mehr, Rengetek Tenger, bin ich den Fährten meiner Kindheit nachgegangen und habe dabei entdeckt, wo sich die Erinnerung festgehakt hat, bei welchen Bildern, Gerüchen, Episoden, Objekten. Ich zähle einiges auf. Mutter liest mir ungarische Märchen vor. Der Garten meiner Tante in Ljubljana ist paradiesisch, während die Züge im angrenzenden Rangierbahnhof nachts unheimlich fauchen. In der kalten Jahreszeit riecht es nach Braunkohle. Triest bedeutet Meer, Bora, Schloss Miramare und Lutscheis. Das Meer macht mich restlos glücklich und wiegt mich in den Schlaf. Doch im verdunkelten Siesta-Zimmer, hinter den Jalousien, schlafe ich nicht, sondern verfolge die Lichthasen auf dem Fliesenboden. Ich mag gelbe Postgebäude und Bahnhöfe, Gulasch, Zwetschgenknödel und Apfelstrudel und melancholische Volksmusik mit Halbtönen und ungeraden Rhythmen. Die Eindrücke von damals sind noch heute lebendig und die Vorlieben sind geblieben. Das Meer von Triest löst bis heute ein Glücksgefühl in mir aus. Mit dem Maler Vlado Martek wiederhole ich: Besser als jedes Nest ist eine Stadt am Meer. Aber auch wenn ich auf das Maria-Theresien-gelb-karkanische Amtsgebäude stoße, bewege ich mich auf vertrautem Gelände. Desgleichen, wenn ich auf einer Speisekarte Gulasch und Zwetschgenknödel entdecke. Märchen, besonders die ungarischen, bilden jenen Fundus, auf dem meine Liebe zur Literatur gründet und die ungarische Muttersprache mit ihren zärtlichen Diminutiven wärmt und nährt mich in jeder Lebenssituation. Riecht es nach Braunkohle, überkommt mich spontane Sehnsucht, kreuz und quer durch Europas Osten zu fahren, von Ljubljana nach Lemberg und weiter nach Vilnius. Dass es mich konsequent nach Osten zieht, hat wesentlich mit meiner Kindheit zu tun. Ich bin sozusagen östlich alphabetisiert worden. Daran hat das Leben in der Schweiz und der Schweizer Pass nichts geändert. Berlin, das sehr viel Osten enthält und wo es mitunter nach Braunkohle riecht, mutet mich darum heimatlicher an als das propere Zürich. In Berlin flaniere ich, in Zürich flüchte ich mich in meine vier Wände, wo ich mir meinen eigenen rakusanischen Kontinent erschaffen habe, mit Büchern, Klavier und erzählenden Gegenständen. Was lockt denn nun also? Auf den Spuren der Kindheit und der ersten Lieben zu wandeln oder Heimat selber zu erschaffen, Stück für Stück? Das eine schließt das andere nicht aus. Die sentimentale Reise an emotional aufgeladene Orte gleicht eher einer Selbstvergewisserung, die mit zunehmendem Alter an Bedeutung gewinnt. Gleichzeitig wissen wir nur allzu gut, dass die Vergangenheit vergangen ist und es an uns liegt, unseren Ort in der Welt immer neu zu bestimmen. Zugespitzt formuliert heißt das: Heimat bin ich mir selbst. Ob in Zürich, Berlin oder Triest, tut wenig zur Sache, da es nicht geografisch lokalisierbare Orte sind, die über meine innere Beheimatung entscheiden. Längst lebe ich mit einem unsichtbaren, verinnerlichten, sublimierten Triest, um nur dieses eine Beispiel zu nennen. Längst zeichne ich innere Landkarten, die über ihre eigenen Koordinaten verfügen. Trotzdem, ohne Erinnerungen geht es nicht, vor allem aber nicht ohne die Freunde, Kosmopoliten wie ich, nicht ohne die Arbeit, nicht ohne die künstlerische Suche, die Ersatzheimat des Schreibens, sowie die aktive Vernetzung mit Gleichgesinnten, denen ich mich nicht ständig erklären muss, weil sie mich auch ohne Erklärung verstehen. Vor 30 Jahren habe ich einen Lesezirkel gegründet, er besteht bis heute. Ein Stück Mikroheimat, wenn ich das so nennen darf. Jeden Monat treffen wir uns und diskutieren über ein ausgewähltes Buch. Über Kostolanis Lerche oder Nabokovs Lolita, zwischendurch auch über unsere Sorgen und über die Neuigkeiten des Literaturbetriebs. Als Schreibende sind wir alle Teil davon, das bedeutet Geben und Nehmen, Einflussnahme und Abhängigkeit zugleich. Wobei sich die Situation der Verlage, Zeitungen, Buchhandlungen in den letzten Jahren rasant verändert hat. Beziehungen brechen weg, Ansprechpartner verschwinden, die Krise fordert ihre Opfer. So bröckelt es an der Front der Mikroheimaten. Und uns überkommt Angst vor Einsamkeit, vor existenzieller Unbehaustheit, ja, vor dem Ruin. Fast unbewusst habe ich das Wort Heimat in die Mehrzahl gesetzt. Mikroheimaten. Das entspricht der Realität. So wie es der Realität entspricht, dass unsere sogenannte Identität eine Hybride ist. In meinem Fall liegt das schon an der gemischten Herkunft, an der durch viele Orts- und Sprachwechsel bedingten Sozialisierung. Doch wer wollte behaupten, er sei eins und einfach? Zumal heute, wo uns das Leben in der Migrationsgesellschaft ordentlich durchmischt. Wobei es auch in den vergangenen Jahrzehnten nicht an komplexen Biografien gefehlt hat. Ödön von Horváth schrieb 1929 in einer autobiografischen Notiz, ich zitiere: Sie fragen mich nach meiner Heimat, ich antworte, ich wurde in Fiume geboren, bin in Belgrad, Budapest, Pressburg, Wien und München aufgewachsen und habe einen ungarischen Pass. Aber Heimat kenne ich nicht. Ich bin eine typische altösterreichisch-ungarische Mischung, magyarisch, kroatisch, deutsch, tschechisch. Mein Name ist magyarisch, meine Muttersprache ist Deutsch. Ich spreche weitaus am besten Deutsch, schreibe nunmehr nur Deutsch, gehöre also dem deutschen Kulturkreis an, dem deutschen Volke. Allerdings der Begriff Vaterland, nationalistisch gefärbt, ist mir fremd. Mein Vaterland ist das Volk. Also, wie gesagt, ich habe keine Heimat und leide natürlich nicht darunter, sondern freue mich meiner Heimatlosigkeit, denn sie befreit mich von einer unnötigen Sentimentalität. Ich kenne aber freilich Landschaften, Städte und Zimmer, wo ich mich zu Hause fühle. Ich habe auch Kindheitserinnerungen und liebe sie wie jeder andere. Die Guten und die Bösen. Ich sehe die Straßen und Plätze in den verschiedenen Städten, auf denen ich gespielt habe oder über die ich zur Schule ging. Ich erkenne die Eisenbahn wieder, die Rodelhügel, die Wälder, die Kirchen, in denen man mich zwang, den heiligen Leib des Herrn zu empfangen. Ich erinnere mich auch noch meiner ersten Liebe. Und Horvath schließt mit dem Satz, worauf es ankommt, ist die Bekämpfung des Nationalismus zum Besten der Menschheit. Noch einmal, er hat das 1929 geschrieben. Erstaunlich, wie sehr mir dieser Autor aus dem Herzen spricht, bis hin zu seiner kämpferischen Einstellung gegenüber dem Nationalismus. Die Geschichte ist, wie wir wissen, genau den fatalen Weg des Nationalismus, sprich des Nationalsozialismus gegangen, trotz vieler warnender Stimmen. Und auch im jüngsten Jugoslawienkrieg nahm der nationalistische Wahnsinn seinen Lauf, obwohl ein Danilo Kiss schon Mitte der 1970er Jahre vor nationalistischen Exzessen gewarnt hatte. Erst unlängst habe ich Freunde in Sarajevo besucht. Dragana, eine bosnische Serbin, deren Mutter während der Belagerung von ihren eigenen Landsleuten erschossen wurde, nur weil sie Bosniaken bei sich versteckt hatte, und ihr Mann Trevat erzählten mir, die Stadt sei in der Tat ethnisch gesäubert. Seit dem Krieg lebten fast nur noch Bosniaken hier, über 90%. Die Säuberung hat allein in Sarajevo 12.000 Opfer gefordert. Die vielen Friedhöfe, die sich die Hänge hochziehen, zeugen davon. Was ist Heimat, frage ich Trevat. Er wiegt den Kopf, schließlich sagt er, nur was du in dir hast. Und nach einer Weile, so war es auch bei Ivo Andrić. Heute streiten sich alle, wem er gehöre. Die Serben reklamieren ihn für sich, weil er die meiste Zeit seines Lebens in Belgrad verbracht hat. Die Kroaten, weil sein Vater Kroate war. Die Bosnier, weil er in Travnik zur Welt kam und fast ausschließlich über Bosnien geschrieben hat. Einfach lächerlich. Andrić ist Andrić und basta. Exzessiver Nationalismus ist in der Tat lächerlich, wenn er nicht immer auch gefährlich wäre, weil er Angst in Aggression verwandelt. Als Rettung aus selbstgemachten Krisen taugt er mitnichten, im Gegenteil. Der Nationalismus ist es, der den Begriff Heimat am meisten kompromittiert hat und weiterhin kompromittiert. Es geht nicht um das Anrecht auf oder das Bedürfnis nach einem Zuhause, diese sind legitim. Es geht darum, wie man dieses Zuhause definiert. Wie eng, wie weit, wie großzügig, wie ausschließlich. Wo territoriale und ethnische Kategorien im Vordergrund stehen, wo Heimat zur Propagandafloskel, ja Kampfparole wird, lauert Gefahr. Für meinen Teil ist Heimat ein völlig subjektiver Begriff. Auch existiert er nicht in der Einzahl. Es kann für mich nur Heimaten geben, genauer Mikroheimaten, wobei jenes Stückchen Heimat, das ich mir durch das eigene Schreiben ständig neu erschaffe, zu den wichtigsten zählt. Und natürlich muss ich mich mit meinem widerspenstigen Ich freundschaftlich arrangieren, damit wir gemeinsam ein wandelndes Zuhause bilden, das auch für einen anderen Menschen zum Zuhause werden kann. Für meinen Sohn zum Beispiel soll er sagen können, dass ich ihn liebe und dass auf mich Verlass ist in einer sich rasend verändernden Welt. Was meine metaphysische Sehnsucht betrifft, so geht sie freilich über alles Gesagte weit hinaus. Irgendwo anzukommen und nicht weiter zu müssen, das wäre was. Wäre womöglich jene ultimative Heimat, von der wir im Diesseits nur träumen können. Gösterim Sebe.
Nagyon szépen köszönjük. Én azt javaslom, Imre, hogy amikor van neked kérdés, vagy nekem, akkor szerintem teljesen improvizálva a ráutaló magatartást fogom, mert kimerítve a mikrofon irányában szerintem bonyolítsuk ezt a beszélgetést. Azt írja ebben az írásban, hogy hát ugye, hogy nem csak haza lehet, hanem többféle haza lehet, hogy hazák lehetnek és mikrohazák lehetnek. És én azon gondolkoztam, hogy szerintem a legtöbbünk úgy éli meg, hogy a haza az egy adottság, hogy azt kaptuk, és csókolom. Tehát, hogy ehhez képest meg az önírása pont arról szól, hogy ott van a lehetőség, ott van a szabadság annak, hogy mindenki kialakítsa a saját hazáját. Hogy hogy látja, hogy általában a környezetében, szóval élnek ezzel az emberek? Tehát, hogy tudatában vannak annak a szabadságnak, amivel ezt megtehetik?
Az én ismerősi körömben és baráti körömben igen. Én úgy látom, hogy megvan ez a szabadság, és hogy így élnek a barátaim. De természetesen egész más helyzetek is léteznek. Ha valaki kényszerítve van ahhoz, hogy elhagyja a hazát, anélkül, hogy akarja, már erről itt is volt szó, bár Dubravka azt mondta, hogy őt nem kényszerítették, de hát rengeteg ilyen sors van, hogy kényszerítik az embereket, vagy a politikai helyzet kényszeríti Irákból, most Szíriából rengeteg a menekült. Hát szóval ezek aztán nagyon bonyolult dolgok. Itt én nem beszélhetek erről, mert én nem ismerem ezt a sorsot. Én magam nem voltam menekült, és mi másképp kerültünk Svájcba, azért, mert édesapám egész egyszerűen egy demokratikus országban akart élni, és azért választott a Svájc. Nem is volt könnyű 1951-ben Svájcban maradni, szóval már csomagoltuk a koffereket, és már gondoltuk, hogy Londonba megyünk, az lett volna a második lehetőség esetleg. Nem volt egyszerű, de mondom, nem voltunk ilyen menekültek, nem voltunk 56-osak se. Szóval ezek más helyzetek, és ilyen esetben, amikor ez kényszer, akkor talán az emberben bent marad ez a vágy és ez a nosztalgia, hogy hát elveszítettem a hazámat, és stb. Szóval az én esetem más, és én nem is vagyok traumatizálva, és nem vagyok frusztrálva, és semmi baj, hanem egész úgy, egyszerűen úgy alakult, hogy nincsenek ilyen gyökereim, szóval ilyen hazai gyökereim, de nem szenvedek. Szóval az ellentétben tulajdonképpen ebben látok lehetőséget, hogy magam teremtsem ezt a hazát, és ezeket a hazákat az írásban, a baráti körökben, stb.
Egy gyors dolog, egy apróság, hogy mondta, hogy nem traumatizált. Van a könyvében egy csodálatos kifejezés, amit így kiírta magamnak, ez a bőrön trauma. Hogy erről mesélve, hogy egészen pontosan mit ért ez alatt, illetve a szereplője mit ért alattak?
Hát nézze, egy kisgyerek, én akkor kisgyerek voltam, kislány, hát azért nagyon sok volt ebből a csomagolásból, és mondjuk soha nem volt egy szobám, ahol is valami babám, valami játékom, mert nem volt, csak az egy kesztyű volt, a kesztye, úgy neveztem, és az volt tulajdonképpen mindenem, a baba és kis barátom is. Nem is voltak barátaim, mert nem volt idő, hogy valahogy kialakuljon egy ilyen kis baráti kör annak a kislánynak. Óvodába se jártam, szóval ez mind nem volt. De ott volt a Trieszti tenger, ott voltak a szüleim, nagyon szerettek engem, még most is. Szóval így alakult az életem, és mondjuk a csomagolás az időnként fájdalmas volt, mert tudtam, most már megint tovább megyünk, pedig főleg Triesztet nem akartam elhagyni sehogy se. Nagyon szeretem Triesztet, és Zürich részem, szóval számomra az nehéz volt az a költözés Zürichbe, és valahogy semmi nem tetszett, se a klíma, se a tél rögtön.
Nem volt sziesta,
nem volt tenger. Igen, azért rengeteg tenger, németül miért, tulajdonképpen több tenger, az a vágy, hogy legyen tenger és legyen több tenger, hát Svájcban egyáltalán nincs tenger. Szóval ez van, igen.
Jó estét kívánok! Én egy olyan aspektusra kérdeznék rá, illetve szeretném hangsúlyozni, ami illetőlegesen már előkerült, de ilyen konkrétan talán még nem az eddigi beszélgetésekben. Úgy látom, hogy nem én vagyok az egyetlen, aki azzal a defektussal él, hogy a haza elvont fogalmával igazából nem nagyon tudok mit kezdeni. Viszont hogyha ezt valamilyen módon a személyes problémáinkra próbáljuk rávetíteni ezt a problémát, vagy a személyes sorsunkra, akkor szerintem az identitás problémájával fogalmazódik át azonnal. És egyébként nagyon érdekesen a magyar ezt elmondja, mert hogyha nem azt mondjuk, hogy haza, hanem azt mondjuk, hogy hon, akkor az otthonosság ugye teljesen egyértelmű, hogy az, az identitásunknál tartunk. Most, hogyha az identitásunk egy narratív konstrukció, tehát ha én az vagyok, az a történet vagyok, amit el tudok mesélni magamról, akkor logikus, hogy az emberek többsége az elejétől fogva meséli ezt a történetet, tehát azt mondja, hogy én az vagyok, aki innét és innét jövök. De szerintem az Ilma esete azért roppantul érdekes, mert honnan is volt a képben. Ha nem tudom pontosan, hogy honnan, vagy nagyon sok felül egyszerre, akkor hogy fogom elmesélni ezt a történetet?
Hát elmeséltem a rengeteg tengerben. Mégis keletkezett egy narratív. Sikerült, hát már nem voltam fiatal, amikor ezt megírtam a könyvet, de azért úgy vettem észre, és úgy láttam, hogy el tudom mesélni ezt az életemet. Vagy ez volt a kérdés, vagy rosszul értettem? Igen, el tudom mesélni az életemet. És pedig, hát mondjuk mi az eredet, hát ott születtem, aztán az következett, stb. És egy ilyen hibrid identitás keletkezett, hát szóval...
Amit az Imre mondott, egy dolgot hagyd fűzzek még hozzá, hogy az önolvasatában az emberek van egy picit egy olyan érzése, hogy ebből a hazátlanságból, gyökértelenségből szinte csak előnyök származtak az önolvasatában. Tehát, ez identitás kérdés, vagy személyes karakter kérdése?
Lehet, hogy ez is, az is. Lehet, hogy valaki talán ebből a biográfiával nem boldogult volna, de én boldogultam, mert rengeteg érdekeset is láttam. Képzelje el, hogy jó, a csomagolás az nem volt olyan kellemes, bár most én állandóan csomagolok és cipelem ezeket a kis koffereket, könnyű koffereket, csak a könyvek azok nehezek mindig. Vásárolok könyveket, kapok könyveket.
Nagyon jó csomagolási tanácsok vannak a könyvben.
Vannak. Úgy van, nem szeretek sokat cipelni. No mindegy. Szóval ezen kívül azért én rengeteget tapasztaltam és láttam kiskoromban már. Több nyelvet tanultam, sok helyet láttam, város megismertem. Triestből Velencébe utaztunk, hát akkor már 3 éves koromban már Velencét is láttam, azóta számtalanszor voltam Velencében. És szüleim, fantasztikus szüleim vannak, szóval szerettek, mindenféle mutatta, kultúra az ott volt Dostojevszki, ott voltak a népmesék, ott volt Camus, minden, amit kívántam. 10 éves koromban már olvastam Dostojevszkit, a Bűn és bűnhődés. Szóval minden megvolt, és zongora, és ez az. Mondom, ez nem egy menekültnek a sorsa, valami, nem tudom, szegény. Nem voltunk mindig gazdagok, az nem. Szóval szerény körülmények között kezdődött az egész, de azért mondom, hogy nem panaszkodom, és én inkább ebben a... Miben találtam a hazát? Hát amikor elkezdtem olvasni 6 éves koromban, én csak faltam a könyveket, rengeteget olvastam azóta is, olvasok. Hát ez a világ, a könyvek világa, ez nagyon része számomra, ez egy óriási haza. Ez olyan nagy ez a haza, hogy az egész világot átfog.
Bocsánat, csak ennek egy aspektusára szeretnék belekapaszkodni. Ugye ebben a szövegében is ír arról, hogy 6 évesen tanult meg németül, és ez a német lett ahol jól érzi magát, ahol idézhetnék a szövegből, ahol azt mondja, hogy ez egy gazdag és sokrétű világ, amely ugye ott ami legtöbbet jelenti. Ugyanakkor ebben a regényben elmeséli azt a történetet, ami egy nagyon fontos történet, hogy 2004-ben Rimaszombaton vendégeskedett, ahol ugye a polgármesteri hivatalban nem tudom, beszélnie kellett, és akkor van egy ilyen fél mondata, hogy a nyelv otthonos idegensége. És akkor ezzel gondolkoztam, hogy akkor gondolom, hogy magyarul kellett beszélni, és akkor ez váltotta ki ezt az érzést, hogy meg eleve mit ért az alatt, hogy a nyelv otthonos idegensége?
Hát ez egy kicsit bonyolult ez a dolog, nem tudom ezt nagyon jól elmagyarázni. Hogy is van németül? Ez tulajdonképpen Freudra vonatkozik, ez a Fremdheit, ezzel játszok, ezzel a fogalommal. Ez most kicsit nehéz megmagyarázni. Tulajdonképpen hogy most ne erre vonatkozzak, de mondhatok valamit a magyar nyelvről, azt, hogy nagyon fontos a magyar, és pedig érzelmileg nagyon fontos. Ez volt az első nyelv, és nagyon szeretem a magyar melegségét, és a magyar népmeséknek ezt a nyelvét. Úgyhogy én szóval nem írok magyarul, írhatok levelet, vagy valami apró szöveget, de azért a magyar inkább érzelmi szempontból fontos, és maradt is. És az én német nyelvem alatt azért van ez a magyar réteg, van egy szláv réteg is, mert oroszul is jól beszélek, és nagyon szeretem az orosz nyelvet, szlovén, stb. Úgyhogy az én német nyelvem alatt azért még van több ilyen nyelvi réteg, azon kívül a fejemben is jelen vannak ezek a nyelvek, de mégiscsak a német az a nyelv, ahol legkifinomultabban ki tudom fejezni magam, és németre fordítok, szóval másról nem is lehet szó, de hogy mondjam, mégiscsak az a tény, hogy németet csak 6 éves koromban tanultam meg, úgyhogy a német nyelvben azért valami hiányzik nekem, pont az érzelmi réteg, aztonképpen kicsit hiányzik. Azt inkább a magyarba találom, vagy esetleg az oroszba is. Jaj, cicuska, micuska, mit csináljak? Ilyesmit. Ezt nem lehet németre lefordítani. Ez nincs.
És mi a helyzet?
Nincs.
Kundera mondja azt, hogy a legmélyebb gyökér, ami minket a hazához köt, az a trágárság. Tehát, hogy, mert hogy az, ahol aztán tényleg, tehát, hogy, és akkor ez hogy néz ki az ön olvasatában magyarul, németül, szlovákul, nem tudom, oroszul?
Nem tudok szlovákul.
Szlovén. Bocsánat.
Igen, hát elsősorban nem szoktam én nagyon sokat írni. A trágárságot nem nagyon értek. Káromkodni, hát milyen nyelven káromkodom? Azt akarja tudni esetleg, hogy...
Igen. Van egy különbség a nyelvek között, amiben számára?
Hát óriási különbség, igen, óriási különbség. Hát magyarul szerintem jól lehet káromkodni, jobban, mint németül, szerbül még jobban. Az édesapám szlovén volt, de ha káromkodott, akkor szerbül valamilyen oknál fogva, mert az nagyon jól hangzott. És a Danilo Kis, vagy Kis Danilo, biztos ismeri, járt ő Pesten, csak szegény 89-ben halt már meg. Hát ő is két nyelvű volt, szóval több nyelvű. Az édesapja magyar volt, és édesanyja montenegrói, aztán franciál is remekül beszél. Többször találkoztam vele, mert fordítottam néhány regényét, és három nyelven beszéltünk. Elkezdtük franciál, folytattuk szerbül, aztán magyarul, és amikor már egy pár pohár bort ívott, akkor már inkább magyarul szeretett beszélni, és akkor elkezdett káromkodni itt, hogy nem rám, hanem valamiről mesélt, és akkor hát azt mondta, zamatosan magyarul. Ezt mondta, hogy nagyon jól lehet magyarul káromkodni. Hát ehhez én sajnos nem nagyon értek.
Még egyszer szeretnék azért a nyelv problémára rákérdezni, mert hogy az is egy döntés volt, hogy itt most egyáltalán magyarul beszélünk, mert hogy beszélhetnénk németül is akár. És a tegnapi beszélgetésekben valamikor előbukott, hogy ezt a nyelv problémát azért nem kell túl misztifikálni. Akkor most kell, vagy nem kell?
Nem kell ezt misztifikálni. Egyáltalán nem kell misztifikálni. Nem. Én lingvista is vagyok, én tanítok is egyetemen, szóval én szeretek a nyelvekről is úgy beszélni, hogy tessék, ez finn-ugor nyelv, és mi az érdekes, és ez az, és tanítottam is nyelveket. Nem kell misztifikálni, de másrészt az van, hogy szubjektív azért minden nyelvnek megvan egy kicsit a, hogy mondjam, számomra, hát ez azt jelent, de ez nem misztifikáció. Én egész tisztán megmondom, hogy mi tetszik nekem az oroszban, és analizálhatom is, hogy mi, és ezek a cicuskák, micuskák, ez nem csak egy érzelmi dolog, mert valóban ez nincs, ez nem lehet németül így. Ach, Kätzchen, Mietzchen, was soll ich tun? Ach, Kätzchen, Mietzchen, was soll ich tun? Jaj, cicuska, micuska, mit csinál? Jó, hát ez nem misztifikáció, ez nagyon érdekes erről beszélni. És az is, hogy például a francia milyen elegáns nyelv, ilyen retorikus, egész más. Most voltam Triestben múlt héten, ott is volt egy szimpózium a tengerről, és állandóan hallottam az olasz nyelvet, és hihetetlenül retorikus a francia is. Gyönyörű kifejezések is, olyan sok cifra, de ez hozzátartozik. A németül ez nem létezik például. Szóval az, hogy a nyelvek nagyon különbözőek, ez gyönyörű. És talán azt is hozzátehetem, hogy szóval haza, nem haza, mikrohaza, stb. De egyet egész tisztán kijelentem, hogy én európai vagyok. Azt rögtön, szóval nem csak, hogy nem tudom, ezt mindig tudom és érzem is. Ha Amerikában vagyok például, akkor annyira érzékelem, hogy én európai vagyok, és visszautazom végre, most megérkeztem Európában. De az nem fontos, hogy Svájc vagy Franciaország, hanem Európa. És én nagyon, hogy mondjam, én európai vagyok, az EU az talán megint egy más dolog, de európai 100%-osan vagyok, és ez egy, mint egy kód, azt mondanám, hogy ez az európai, mi az Európa, mi az, ami érdekel, és ami gyönyörű szerintem az, hogy nagyon sokból áll ez a, éppen németül ez a Vielfalt, ez a sok szerűség, vagy sok rétegű jelleme, rengeteg nyelv, különböző történelmi fejlődések, stb. Szóval ez egy gazdagság részemre, és azért nagyon, nagyon nagy súlyt fektetek a nyelvekre, az, hogy az ember tanuljon nyelveket, hogy éppen olyan nyelveket is, például, mint a magyart. Mert szerintem az nem működik, ha mindig a magyarok angolul tanulnak, de az angolok tanuljanak magyarul is. Mert az ember jobban megért egy kultúrát, ha nyelvet is bírja. Ez egész egyszerű, ez semmi misztifikáció, ez egy tény. És ez nagyon egy oldalú ez az egész fejlődés. Persze én is tudom, hogy az angol, ez a lingua franca, hát ezzel már nem fog semmi változni, ez a globalizált nyelv, és valószínűleg marad is, de azért legyünk tudatában, hogy Európában sok nyelv létezik, és hogy minden nyelv egy fantasztikus kozmosz, egy külön szépség, és ezt ápolni kell, ez különben tönkre mennek a nyelvek is.
Szóval, hogy az európai identitás, igen, lehet esetleg szűkíteni, és akkor behoznék megint egy olyan fogalmat, ami, ha jól emlékszem, tegnap még nem került elő, hogy van olyan, hogy közép-európai identitás. Ezt most nem csak Ilmától kérdezem, hanem a rengeteg tenger apa figurája kapcsán. Nekem egy nagyon erős figura a könyvben, akkor is, ha teljesen fiktív, ez most voltak éppen mindegy, de igazából az én számomra a könyvnek az apa figurája egy közép-európaiságot testesít meg. Tehát, hogy mit gondol erről, hogy van ilyen, hogy közép-európa?
Igen, hát ebben a szövegben Ödön von Horváthot idéztem, és pedig egy nagyon hosszú idézet volt, azért, mert ez egy ilyen biográfia, egy ilyen tipikus közép-európai biográfia, és nekem rendkívül rokonszenves Horváth, nagyon szeretem az írásait is, meg a színdarabjait, biztosan ismerik itten Magyarországon is, vagy nem nagyon játsszák? Igen. Szóval kétségkívül, szerintem létezik egy közép-európai hát identitás féle, létezik, bár talán 20 évvel ezelőtt többet beszéltek erről, például Konrád György nagyon sokat írt Közép-Európáról, még akkor, amikor még a kommunizmus alatt ezáltal próbáltak is valamit, hogy mondjam, egy ilyen identitást alakítani, ami valóban létezett is, ami éppen nem ezeket a ezt a területet másképp definiálja, mint azt, hogy a vasfüggöny mögött. Az, hogy a vasfüggöny mögött, az mit jelent? Az Prága, illetve Csehszlovákia volt, Lengyelország, stb. Szóval ez valami más, és ez a közép-európai diskuszió annak idején Konrád és mások, ez szerintem az ellen is volt, hogy ezt a területet másképp finomabban definiálni, annál inkább, hogy történelmileg hát összetartozott tényleg, ha gondolunk még a monarchiára, ez egy tulajdonképpen egy történelmi tény is volt, amit csak ezt az ötletet egy kicsit fel kellett újítani. Hogy ma mennyire aktuális, azt nem tudnám megmondani, most már nagyon keveset beszélnek erről, és Konrád is teljesen abba hagyta ezt a diskurzust, úgyhogy most ez a globalizáció is annyira fejlődik, és annyi más, ez a migráció, minden, ez óriási szerepet játszik, az EU, stb., úgyhogy ez egy kicsit, mintha háttérbe került volna. De szerintem létezik ilyesmi. Szóval én nagyon sokat utazom ezen a területen, voltam Lembergbe többször, Csernovicba, Krakóba, Trieste, most vagyok Budapesten, szóval állandóan Lublánában nemrég. Ez a terület, és hát még mindig valamit azért érezni. Elég ahhoz, hogy az ember sétáljon és nézi az épületeket, stb. Hát valami van, de hogy mi az pontosan, és hogy milyen jelentősége van, és hogy van-e még jelentőség, az egy más kérdés.
Ugye azt írja ebben a szövegben is, de nyilván ez a regényben is több helyen előkerül, hogy tulajdonképpen az olvasás, az irodalom, a könyvek világa is egyfajta haza, vagy mikrohaza. Hogy idézzem, a könyvbéli világ soha nem volt hazug, és én sem hazudtam, ha ott kerestem menedéket. Nekem Flaubertnek ez a mondata jutott eszembe, hogy olvasson, hogy éljen. De hogy azért tulajdonképpen ebben azért benne van egy picit a lemondásnak a gesztusa, nem? Tehát, hogy akkor ez amiben benne van az elszigetelődés, vagy az elzárkózásnak a veszője. Én értem, hogy ez egy intellektuális magatartás, de hogy mintha egy picit az is benne lenne, hogy ha kívül már nem lehet haza, meg kívül már nem találok mikrohazát, akkor ide húzódok vissza a könyvtár világában. Írja is, ahogy Leningrádban például egész napokat töltött a könyvtárban.
Hát én ezt választottam, mert nem vagyok egy olyan, hogy mondjam, nem vagyok egy... Valamikor azt akartam, hogy világot felfedezni, úgy neveztem, mint kisgyerek, hogy felfedezni, kutató lenni, stb. Hát az nem lettem, hanem olvastam, írtam, és hát ebben azért nincs rezignáció, de igaz, hogy Zürichben akkor kezdtem olvasni, és akkor faltam a könyveket leginkább, és abban volt egy bizonyos, igaz, hogy egy kicsit visszahúzódtam, mert nem nagyon tetszett nekem ez a Zürich nem nagyon tetszett, és valahogy egy saját világot akartam magamnak teremteni. De ez kicsit meg is maradt azáltal, hogy írok, és az írás, mondom, ez is azt jelenti, hogy teremtek egy világot. Ebben most már nem látok semmi rezignációt, hanem ezt így választottam. Azért lettem író, hogy hát valamit teremtsek, különben talán nem lettem volna író. De már kis gyerekkoromban már volt ez a hajlamom, hogy inkább olvastam, mint mondjuk sportoltam. Hát szóval az nem volt az én esetem. Úgyhogy ez nagyon individuális, ez sem recept, hogy tessék így legyen, hanem ez az én választásom volt.
Ezzel kapcsolatban szeretnék Oroszországból, illetve az akkor még Szovjetunióról kérdezni, hogy ebben az irodalomban való otthonra találásban milyen szerepet játszott ez a pétervári tapasztalat. Az a közeg, ahol fejből szavalták az egész Mandelstamot, meg Jeszenyit, mert ugye a könyvek ugye nem léteztek, vagy nem voltak hozzáférhetők, és hogy ez a közeg, ez mennyire Európa?
Igen. Hát Szentpétervár, akkoriban még Leningrádnak hívták, hát azért Szentpétervár mégiscsak egy nagyon európai jellegű város. Az építész házak, az épületek kimutatják. Persze akkor 69-70-ben Brezsnyev idő a cseh forradalom után, amikor bevonultak az oroszok, szóval Ez persze borzasztó idő volt tulajdonképpen, és de pont akkor mentem oda, és pedig, mert tanultam, és írtam a disszertációmat. Nagyon megszeretem a város, nem a rezsimet, de a város nagyon megszeretem, és nagy szerencsém volt, hogy olyan emberekkel találkoztam, akik tényleg félig disszidensek voltak, szóval azért volt az, amit említett, hogy tényleg ezekben a körökben Mandelstamot felolvastak, Cvetájevát, ezeket a nagy-nagy költőket, akiktől még alig léteztek kiadások, mert úgy szóval meg voltak tiltva. És aztán Brodskyval megismerkedtem, és ez egy nagyon fontos tapasztalat volt, mert elsőben azt tapasztaltam, hogy milyen fantasztikus az irodalom, hogy hány ember ír, és hány ember ebben talál egy, hát hogy mondjuk, egy valami mentő erőt, és hogy a rezsim ellen fel tudjon állni, úgy szóval. Szóval ez nagyon fontos volt, és a barátságnak a jelentősége, mert ezek nagyon-nagyon szép barátságok is voltak. Nagyon sok baráttal megismerkedtem, és nagyon tartottuk a kapcsolatot, mert az fontos volt, anélkül nem lehetett egzisztálni. Ez úgy volt. Úgyhogy részemre ez egy nagyon fontos év volt, egy évet töltöttem ott.
Azon gondolkoztam, amit ugye Imre kérdezett, hogy és hogy milyen sokat beszélt az akkori történelmi korszakról, a Brezsnyev korszakról, a Brezsnyev rezsimről, és viszont a regényben magában az úgy feltűnt nekem, hogy a történelem, hogy a regényidőnek a jelenje azért nagyon töredékesen szűrődik be. Tehát igazából csak egy ilyen picit elmosodott kulissza, amiből ugye a prágai történetnek is csak a legvégén reflektál arra, hogy hát ugye a Brezsnyev tankjai nem sokkal később bementek. Tehát hogy ez mennyire volt tudatos alkotói döntés, hogy szinte csak ott jön be a történelem, ahol az adott személy, vagy az adott szereplőnek a sztoria kívánja úgy.
Igen, ez döntés volt, mert ez egy nagyon szubjektív könyv, ez nem egy történelmi könyv, hanem ott szűrődik be, ahol úgy láttam, hogy muszáj, hogy beszűrődjön. Triestről is van egy fejezet, ahol nem a szép gyerekkori emlékeimről beszélek, azok tényleg gyönyörűek voltak, de mi 49-ben kerültünk Triestbe, és 44-ben Triestben még volt egy koncentrációs tábor, egy borzasztó tábor, ahol gyilkoltak embereket, zsidókat, partizánokat, stb. Szóval ezt nem tudtam megtagadni, bár én azt, mint gyerek persze nem tudtam, azt nem mondta nekem senki, csak láttam, hogy Triest akkor egy két részből állt, a zóna, meg a B zóna, és ott voltak az amerikai és angol katonák, szóval akkor még nem volt se jugoszláv, se olasz, hanem egy felosztott, vagy ketté osztott város, igen, de ezt nem akartam eltagadni, hogy azért ilyesznek milyen sötét oldalai voltak. Azért írtam egy egész fejezetet erről, hogy Triest bizony nem volt egy ártatlan város. Mussolininak is nagy sikere volt, fasiszták, aztán a németek, és aztán ez a koncentrációs tábor. Szóval ott, ahol úgy éreztem, hogy muszáj, hogy beszűrődjön a történelem, oda, ott persze szerepel, de ahol nem, ott inkább egy belső biográfiáról van szó. Franciál azt úgy nevezik, hogy éducation sentimentale, szóval egy belső biográfia, hogy lettem az, aki vagyok. De valóban én nem mesélem el az egész történelmet, csak a amik tanultam gyerekkor, aztán kb. 24 éves koromig, és aztán még van egy pár fejezet, ami kicsit később szerepel, de ezek nem memoárok, szóval ez semmiképpen, ez egy inkább egy lírai könyv, egy autobiografikus könyv, ami ezt a belső biográfiát mutatja.
Rákérdeznék a regény dologra, Balázs, mert hogy te itt egyfolytában ugye azt mondod, hogy ez a könyv regény, és ebben neked valószínűleg bizonyos értelemben igazad van. Viszont abban az értelemben nem regény, ahogy ezt hagyományosan értjük, tehát nincs egy olyan lineárisan előrehaladó, akár több számon előrehaladó cselekmény, és akkor megint az identitás problémánál vagyunk egyébként, tehát ez, ha tényleg az identitásnak a narratívája már pedig az, akkor ez egy nagyon, hát nagyon sokrétű és bizonyos értelemben, hát ilyen mozaikszerűen összeálló identitás.
Igen, ez helyes, ez egy mozaikszerű kaleidoszkóp, vagy mozaik, igen. És a címe Rengeteg tenger, és aztán emlékfutamok. Szóval ezek a emlékfutamok, ez is kifejezi, ez nem memoár, és nem regény, hanem valami más. Ezt így kitaláltam, ezt a zsánert, hogy emlékfutamok. Kurd Imre nagyon szépen lefordította a könyvet, most van alkalmam, hogy ezt még egyszer kihangsúlyozzam. Nem volt egész egyszerű, ugye, mert azért kicsit lírai is a könyv, igen.
Akkor még egy dolog, ami beszüremkedik mindenképpen, az a zene. És én erre szeretnék rákérdezni egyrészt azért, mert szerintem, hogyha mégiscsak megpróbáljuk valami fejlődés regényként olvasni a könyvet, akkor nagyjából addig a pontig kísérhetjük nyomon a beszélőt, amikor sikerül választani a irodalom és zene között. Az irodalom javára dől ez a dilemma. A zene viszont mégiscsak egy alapvető szerepet játszik ebben a könyvben, és ugye a két B betűs, Bartók és Bach. És ez szerintem megint csak a kettős kötődés, ugye, hogy persze, hát ugye, de hát ugye a Bartók zenéje mennyire magyar és mennyire európai, hát ezt döntse, aki tudja, vagy hogy a Bachnak a zenéje mennyire német és mennyire európai, ezt megint csak aki akarja, majd is nálam okosabb, az el fogja dönteni. De hogy a zene, mint az irodalommal szemben többé-kevésbé azért, vagy inkább nemzetközi nyelv, ez fontos mind máig. Tehát mondjuk, hogy a zene ott van azon a bizonyos Rakuza kontinensen.
A zene hozzátartozik a Rakuza kontinenshez, igen. A zene annyiból valahogy egyszerűbb és univerzálisabb, mert nem kötődik a nyelvhez, az igaz. Ha tudtam volna zenész lenni, pianista vagy komponista, akkor talán az lettem volna, de azért nem voltam annyira tehetséges, és szerintem jó, hogy ezt választottam. De itt-ott azért foglalkoztat az a tény, hogy főleg már fordító is vagyok, és most nagyon követem a fordításokat, most már 10 nyelvre le van fordítva ez a könyv, a Rengeteg tenger, és szóval összedolgozom ezekkel a fordítókkal, mindig mutatják nekem a fordítást, és ez sok munkába telik, és hallatlan érdekes munka, de azért mindig újból és újból azt mondom magamnak, amennyire gyönyörűek a nyelvek, gazdagok, stb., de azért mennyi munka most is tolmácsol valaki, ez az egész Babilon, amiben bent vagyunk, a zenénél ez nincs, szóval persze, hogy vannak óriási különbségek, és nem lehet mindent rögtön megérteni, de azért nagyjából a zene egy nagyon univerzális valami, és az irodalom az megkötődik a nyelvekhez is. De mondom, eljött egy időpont, amikor választani kellett, és úgy választottam, hogy az irodalmat választottam, és mondom, nem bánom, hogy így lett.
Ha már felhozták ezt a speciális helyzetet, mert egyébként szerintem a hallgatók számára, vagy szerintem sokak számára ez egy elég érdekes helyzet, hogy mi most magyarul beszélgetünk, és itt ül ugye az ön regényének a fordítója mellettünk. Hogy azért ez mennyire egy speciális munkakapcsolat? Tehát az, hogy voltak éppen ugye az írók többsége, hát nem, azon szerintem biztos nem beszéli azt a nyelvet, amire lefordítják, hogy ő beszél magyarul, tehát hogy gyakorlatilag ugye tökéletesen. Tehát hogy ez milyen fajta munkakapcsolat volt önök között, illetve szóval egyáltalán milyen instrukciókkal látta el a fordítóját?
Én válaszoljak, vagy Imre válaszol? Hát elsősorban egy fantasztikus fordítóm van, úgyhogy nem is volt olyan sok munka, hát volt egy néhány kérdése, de Imre tulajdonképpen nagyon keveset kérdezett, mert nagyon jól értette a szöveget, és Én aztán mégis mindent átolvastam, és találtam egy pár helyet, ahol nem egész egyet értettem, és ez volt tulajdonképpen, nem volt olyan sok, ugye, ez a munka, ez a közös munka, de nagyon fontos volt szerintem.
Tényleg nagyon fontos volt, mert ez egy nagyon érdekes kontroll, tehát ezzel eddig még nem szembesültem, hogy olyan szerzőnek a könyvét fordítottam olyan nyelvre, amit a szerző maga is beszélt, és hát ez persze egy nagyon érdekes helyzet, mert nem volt mindig egyszerű, de nagyon termékeny volt szerintem, tehát mindenképpen használt a szövegét.
A francia fordítómmal sokkal többet dolgoztam, mert rengeteg kérdést tett fel, minden fejezethez 10 kérdés, legalább vagy 15-öt, és úgyhogy állandóan írtam maileket, ha mindig úgy, hogy válaszoltam, aztán jött egy új, aztán küldte a kiavított változást, akkor ahhoz megint valamit hozzászóltam, szóval ez egy és fél évig így ment a dolog. Imrével ez elsősorban nagyon gyorsan lefordította, és másodszor ez az egész nagyon simán ment, de ez attól függ, hogy ki a fordító, milyen a fordító.
Picit visszatérünk még a regényre, és annak azon, hogy a hangulatát alapvetően meghatározza, hogy mondjam, az érzetek, az érzékszerveknek a hihetetlen intenzív jelenléte, tehát ízek, hangok, színek, szagok, tapintások. És azon gondolkoztam, hogy a regény vége felé, amikor olvastam, hogy amikor ez ennyire ugye kiemelt fontosságú egy prózaírónál, hogy attól nem fél, hogy esetleg az érzékszerveit cserben hagyják? Vagy olyanra emlékeznek, ami nem is volt, vagy nem úgy volt?
Nézze, az emlékezésről sokat beszélhetnék, mert az emlékezés is nagyon, nagyon bonyolult, egy kényes dolog. Az ember azt hiszi, hogy emlékszik, és aztán rosszul emlékszik. Volt olyan, amire csak egy kicsit emlékeztem, és akkor az történt, amit Goethe is leírt, hogy Dichtung und Wahrheit. Valamire emlékeztem, de valamit ki is találtam hozzá. Szóval az is létezik, hogy az ember fikcionalizálja azt, ami volt, azt én többször meg is tettem, ami nem jelenti, hogy azért hazudnék, mert azért ez nem hazugság, annál inkább, hogy saját magamról beszélek, és nem beszélek valakiről, és rosszat mondok. Szóval ez egy nagyon-nagyon bonyolult dolog, ez az emlékezés, maga az emlékezés, és mit hagyok ki, és az is volt, hogy azt hittem, hogy valamire egyáltalán nem emlékszem, vagy egész homályosan, és abban a percben, amikor kezdtem írni, és amikor próbáltam ezt valahogy reflektálni, abban a pillanatban más dolgokra emlékeztem, amikor már azt hittem, hogy teljesen elfelejtettem. Szóval ez az egész, ennek a könyvnek a megírása, ez egy halatlan érdekes folyamat volt. Időnként az is volt, mint egy pszichoanalízis saját magammal. Mert nagyon mélyen belemerültem a múltba, meg éppen ezekbe az emlékezési processzusokba, és ezek nagyon bonyolultak.
Én valami nagyon személyeset szeretnék kérdezni. És egy olyan mondat kapcsán, ami most ebben az eszében áll, mert ugye azt értem, meg ezt az érzést ismerni is vélem, hogy a könyvek, amik körülvesznek, azok nyújtanak egyfajta otthonosságot, vagy komfortérzetet. De igazából én ezt az érzést az olvasó oldaláról ismerem. Tehát nekem azok a könyvek teremtik meg a komfortomat, amikkel olvasóként találkozom. Viszont ebben a szövegben most van egy olyan mondat, hogy az a haza, amit az írásaimban saját magamnak, Zichias Reiben, ha jól emlékszem, hogy erről mondana valamit, hogy ez milyen érzés?
Próbálja ki, írjon valamit. Ez egy még egy kicsit más érzés, mint amit azonban olvas. Azért még talán kicsit erősebb érzés. De tudja, ez az írás, én nem akarom ezt idealizálni, és pláne misztifikálni, mert Tehát ez se egyszerű, az ember sokszor ott ül, és azt se tudja, hogy hogy folytassa a szöveget, és nagyon mélyen lehet zuhanni is írás közben, szóval ez nem csak egy valami fantasztikus érzés, de azért, amikor aztán sok kín után azért sikerül egy könyvet megírni, akkor azért megvan, főleg amikor már fizikusan itt van, és a kezembe tartom, és gondolom, most megtalálta a formáját, megvan. Az azért egy nagyon fontos érzés, hogy valamit azért leírtam, vagy valami megvan, valamit megteremtettem. Én soha nem gondolok arra, hogy ki fogja olvasni, hogy fogják olvasni, milyen lesz a kritika, abszolút, arról nem is beszélek. Nem tekintek arra, hogy mi lesz, és lesz-e sikere, vagy nem, hanem maga a tény, hogy meglett a könyv. Esetleg említhetek egy más könyvet, amit ez a könyv előtt írtam pár évvel ezelőtt, szóval már 10 éve talán, egy verses kötet, németül is angol címe van, Love After Love, és az egész máshoz szól, az tényleg egy szerelmi dologról, ami aztán szétment a dolog, és nagyon kínos volt, és fájdalmas, stb. És azt hittem, hogy soha az életemben nem tudok erről írni, hogy nem is találok valami kifejezést erre. És amikor aztán mégis sikerült kifejeznem, 8 hosszú verset írtam, akkor ott is az volt az érzés, hogy valamit teremtettem, és valamit ezáltal kifejeztem, és hát most itt van, és most már nem engem illeti, hanem most már az olvasó csinálja vele, amit akar. De az, hogy meglett, hogy, és az is, hogy találtam egy formát, mert nem arról van szó, hogy én naplót írok, és hogy kisírom magam, hanem formát kell találni. Ennél a könyvnél és a rengeteg tengernél is, anélkül, hogy megtaláltam volna a formát, nem tudtam volna semmit írni. Mert nem csak a tartalomról van szó, hanem a formáról is. És mivel inkább költő vagyok, rövid fejezetekkel dolgoztam, 69 fejezet lett belőle, és csak így tudtam megírni ezt a könyvet. Szóval itt azért nem csak arról van szó, hogy valamit leírjak, és hogy teremtsek, hanem hogy csinálom. És ez a forma, ez ha sikerül, akkor valamennyire kielégít, és egy jó érzést ad, hogy most megvan. És most el is búcsúzok a könyvtől, mert most már létezik, most már saját utakon jár.
Na, hát én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, egy gyorsabb kérdés, hogy ajánlja a gyakorló szülőknek, hogy a 10 éves gyereküknek a kezébe a bűn és bűnözést adják?
Hát nem ajánlom. Inkább olvassák a 14 vagy 15 évesek.
Nagyon szépen köszönöm. Van esetleg önöknek kérdése Ilma Rakuzához? Amennyiben nincs, akkor köszönjük szépen, hogy meghallgattak minket. Ilma Rakuzát kérdeztük Kurdi Imrével közösen. Köszönjük szépen a figyelmüket!